19. fejezet. A csavargók országa. Valóságos állam volt az államban. 28 nemzetségre voltak felosztva, mindegyiknek saját elnevezése, külön mestersége, hivatása, amelyre kora gyermekkorától betanították az emberét. Még nyelvüket is úgy lopták össze németből, tótból, zsidóból, cigányból, amit egymás közt beszéltek. Az ő dominiumuk volt az utca, a templom küszöb, a vásártér, a kapu alja, pénztáruk a persej, a tarisznya. Jövedelmük éppen annyi volt, amennyi a mai napra kellett, holnapra nem volt szabad eltenni semmit. Egész légióra ment a sánták, vakok, nyavajatörősek száma, a némák kerepeltek, a vakok énekeltek, a félbolondok érthetetlen kurjongatással vonták magukra a figyelmet. Voltak zarándokok, akik kopott szőrkántusban, kagylóval körített kalapban, keresztvégű vándorbotta járták be a várost, és beszéltek a Szentföldön szerzett tapasztalataikról. A vándorló diákokat meg lehetett ismerni arról, hogy diákul kántáltak, s minden öltöny darabból ki voltak nőve. Egészen tisztességes öltözetük volt a tönkrejutott kalmároknak, akiknek a hajdemákok mindenüket elrabolták. Ellenben alig akadt meg a rongya pogányfogságból hazaszabadult rabok testén, s látható volt a meztelen csánkóikon a bilincstörés hege. Bűnbánó leányok betakart arccal jártak a vásárban, és vezeklésük jellegű nyírfa ággal verték a meztelen hátukat. A lázárok sáfránnyal besárgítva jártak házról házra, nyöszörögve, hálálkodva. Ellenben voltak nemes uraknak öltözött csavargók is, kik üldözőik elől menekültek, s ajánló levelekkel voltak ellátva. Sápat leányok csodatevő szüzeknek adták ki magukat, akik extatikus állapotukban nem érzik, hogyha a karjukon tűket szurkálnak keresztül. Víziókat látnak, a megboldogultak lelkeivel beszélnek, s apró üvegcségben csoda erejű vizeket osztogatnak mérsékelt árért. A kártyavetőnők jövendőt mondanak, lopott jószág tolvaját kiolvassák, szerelemitalt árulnak, s rejtett kincseket segítenek fölfedezni. A félkész kalmárok igyekeznek a hosszú ujjaikkal elkaparintani a tolongásban az erszényeket, s a parasztokat rászedik hamis aranyakkal. A kocsmákban lesnek prédájukra a hamis játékosok, akikhez az áldozatul kiszemelt parasztot a csaló madarak vezetik. Éjjel folyik a munkájuk a betörőknek, akik között megint rangfokozatot képeznek, akik csak jó reggelt kívánnak, nyitott ajtókon belopózva, akik megint tolvajkulcsokkal remekelnek, akik aztán kecskelábbal törik fel a nehéz vasajtókat, és akik végül emberölésre is el vannak készülve. És ezek mind egymás kezére dolgoznak, az egész társaság összetart, egyetért. Vannak törvényeik, alapszabályaik, s van, aki törvényt tart közöttük, az a Malach, a király. Ezt szabadon választják, s ez tesz igazságot a peres ügyeikben. Büntetést oszt, botoztat, korbácsoltat, akasztat. Életnek és halálnak ura, amilyen egy király szokott lenni. Ő vezeti az államügyeit, ha valaki bajba került, azt kiszabadítja. Kémeket tart, az üldöző fogd megeket megvesztegeti. Házasságot köt és elválaszt, konfirmál, rangot oszt, kinevez. Felosztja a társaság jövedelmét, hogy mindenkinek jusson belőle. Ünnepeket tart a társaság emlékezetes napjain, s ha valakinek az a fátuma esik a társaságból, hogy az akasztófán végzi, annak a nevét megörökíti. Megkeresztel és temetkezik. Ő a császár és pápa ebben a társaságban. Szokásuk a vagabund társaság királyainak híres históriai neveket lopni a maguk számára. A mostaninak a neve Rákóczi Ferenc. Vagy, ahogy a külföldi tudósok írják, Ragocki. Nemzetségére nézve cigány. Nem magyar, nem német, nem olál cigány, hanem kóbor cigány. A magyar cigány romnak nevezi magát, a kóbor cigány zsidónak. Ennek a társaságnak nem is lehetne illőbb alakot keresni királyul. Hatalmas, öles termet, szívós izmokkal, széles vállal, kicsiny kezei és lábai indus eredetére vallanak, maga a feje pedig festőnek való modell. Tojásdad arc, részbarna színű, csigametszésű száj, keskeny bajusszal, mely göndör szakállával összefoly, fényes fekete göndör haja domború homlokáról, füle mögé csavarva, gazdag hullámokban omlik vállaira. Igazi Dalia. A cigány neve, mielőtt királlyá választották volna, Piránó volt, ami cigányul annyit jelent, hogy szerető. Meg is érdemelte. Már csak mi is maradjunk ennél a névnél, ne koptassuk azt a Rákócit. Mikor ez az alak végigmegy Bécs utcáin, fején hatalmas báránybőrsüveg, foltos kék mentéjén lúdtojásnyi ezüst filigrán gombok, a mellén három csattos mentekötő, középső csatton domborműben kiverve egy ágaskodó lovat fékező férfi alak. Ez a Vajda családi címere. Vörös nadrágját tenyérni széles szíszorítja a derekához, annak is nagy ezüst csatja van. Az egyik kezében viszi a buzogányos nádpálcát, mely különb a hercegi portások botjánál, vagy a tambur majorénál. Azon is címer van, egy kígyóval küzdő oroszlán. Ez meg a Vajdaság címere. Hát mikor ebben a parádéban megjelenik a piacon, minden ember mutogat rá. Ott megy a csavargók királya, a Rákóczi. A hatóságnak van tudomása róla, hogy ez a király. Tetszik, hogy ezt a nagy nevet kuszpitolja. Hadd szokja meg a publikum, hogy ezen nevetni szabad. Mert bizony szabad azon nevetni, mikor egy király az egyik kezében a hatalmas vajda jogart emeli, a másikban pedig egy rézüstöt tart a fülénél fogva, amelyben több üst van beskatujázva, s azokat árulja úton útfélen a vásári népnek. Mert a csavargók királya maga becsületes mesterséget űz, részkondérokat készít. Az egész népe mind tolvaj, csaló, koldus. De ő maga nem lop, nem csal, nem koldul, úgy is illik. Ezért is van tekintélye a népek között, ő csak vezeti az általános munkát. Estére aztán az Angelus elhangzása után az egész csavargóhad elhagyja az utcákat, s takarodik haza. Több felé vannak az otthonaik elosztva, egész stratégiai rendben. Egy része a Bettler stíge körül lakik, a Königin Kloster táján, a másik a Hernalszky úton, amely menedéket virágos nyelven úgy hívnak, hogy Bad im Elend. Akiknek éjjeli munkájuk van, azok egy nagy pincébe bújnak le a Rottenturm utcában. De a főhadi szállás a Kotlukénál kezdődik. Ott van a király rezidenciája, a Mirákel palota. Ott tartják a törvényszéket, ott csinálják a haditerveket, s ott tartják a fényes lagzikat. Mikor a koldusok, a csavargók ünnepet akarnak ülni, akkor mind a Mirákel palotába gyülekeznek. Ott azután ledobják a rongyaikat, a mankóikat, lemossák a beteg színt, a ragyát az arcukról, megnyílnak a szemeik, kiegyenesednek a lábaik, felöltöznek gavalléroknak, menyecskéknek, csapra ütik a hordót, muzsikát csinálnak, s folyik a dáridó világos virrattik. Azért csoda palota a neve, hogy így átváltoznak benne az emberek. A Mirákel palotát maguk a bécsiek is, akik nem tartoztak a díszes céghez, csak akkor látták, amikor a Szent István tornyába fölmentek, és annak a balusztrádájáról körültekintettek a vidéken. Nem volt valami csábító tájék. Kopár pusztaság közepett egy rendetlen ház tömkeleg, melynek közepéből valami furcsa nagy épülettömeg emelkedett ki. A kupolájáról azt lehetne hinni, hogy valami török mecset, csak hogy a tetejét sem minarét, sem gloriet nem ékesíti, hanem egy öblös kémény, amely éjjel-nappal füstölök. Öreg emberek emlékeznek még rá, hogy a török megszállás idején ez az épület volt a tábori sütőház, ahol a negyedmillióra menő török hadsereg számára a kenyeret sütötték. A kerek épületben volt körös körül 100 sütőmedence. Ugyanakkor támadtak azok a házak is egy csoportban. A hadjáratok hiénáinak a barlangjai voltak. Az a sok markotányos, kufár, csiszár, uzsorás, rabkereskedő, cigány, aki seregestő kísérte a török tábort, s vásárt ütött a martalék fölött, amit a portyázó tatár csapatok összeharácsoltak. Ezek vetették meg az alapját a jól rendezett tolvaj társadalom fő-fő menhelyének. Maga a társadalom megvolt régen, és már 200 előbb megvolt a konstitúciója. Hanem ennél jobb helyet nem választhatott ki magának. Az egész környék vadvíz járta, egész évben sáros. Egyik oldalán a házcsoportnak a török temető, a másikon egy tőzegvágás. Hát a mögött a vesztőhely kavicslepte avar közepén, melyet csak egy fehér nyárfák közé elrejtett ház szakít félbe. Az a gyepmester háza. Nem kóborolott más, mint elzüllött kutyák, amik lehúzzák az eleven embert. Hollók, varjuk seregestül felszállnak a magányos nyárfákra, meg arra a négy oszlopos, szomorú emelvényre. Egyetlen utca vezet e ház tömeg közé, melynek jellemző neve a Kotluke. Rászolgál a nevére. Minden évszázadban végtől végig sár, latyak és deget. Azon szekér soha nem jár. A házak alacsonyak, rendetlenül össze-vissza építve, itt deszka, ott vályog fal, zöld penésztől, salétromtól belepett vörös tégla. Zárt ajtók, papírossal beragasztott ablakok, leskelődő lyukak az oldalfalakon. Néhol egy alacsony ajtajú bolt, melynek küszöbén rongyokba bugyolált anyóka gunnyaszt. Innen nincs kiárás, zsákutca az. Ellenben minden házból van a másik házba átjárás, vagy a padláson, vagy föld alatti folyosón keresztül, lehet belőle szökni mindenfelé. Az utcaajtóra nem is kerülnek az emberek, tudják a járást az egész labirintban. Hasztalan jön ide a policáj kutatni, motozni, nem talál meg semmit és senkit. Még a Mirákel palotának a bejáratát se tudták felfedezni soha. Csak látják, hogy a kéménye füstöl, de hogy hol járnak bele, azt idegen meg nem tudja. Amíg a Kammesírer Györgyöt a Kotlukéig elvezette, megismertette őt így sebes kutyafuttában a helyzettel. Hallod-e, Bruder? Ez szerencsés fogás volt, hogy ma rád találtam. A malach ezért meginvitál malac pecsenyére. Jobbkor nem kerülhettél volna haza. Éppen ma csípték nyakon a Rágóckinak a nagyobbik fiát. Az én bátyámat kérdé György ilyette. Ha te is a Rágócki fia vagy, akkor annak a nagyobbik fia bizonyosan a bátyát, a frálod. Bátya cigányul. Hát miért fogták el a bátyámat? Azért, mert nagyon szerette a szenteket. Hát nem szabad a szenteket szeretni. De ő azokat a szenteket szerette, akik ezüstből vannak kifaragva. Lehetetlen. Abiz úgy van. Ez a templáriusok közé tartozott. Ezen még jobban elbámult György. Hisz ő azt hitte, hogy ő tartozik a templáriusok szövetségéhez, akik a Baphomet templomában egészen más csinálnak, mint a szenteket szeretik. Tudod, templáriusok azok, akik a templomokban elbújnak, becsukatják magukat, és aztán felnyitogatják a szentségtartókat, és ami szent ezüst és aranya kezükbe akad, azt elszeretik a papoktól. És a bátyám ezt a mesterséget űzte volna. De nagy sikerrel. Majd meglátod, ha az öreg kipakol a te feltalálásod örömére a közös kincstárból. Mennyi drága billikom arany ezüst bokály kerül onnan elő. Olyankor a koldusok, mind aranyból, ezüstből isszák az áldomást. És a bátyám ebben részt vett. Pedig milyen lovagöltönyben járt. Japajtás, látsz te majd itt hímzett, úri bénás vitézeket is. Azok is csak olyan begárdok, mint a többi. Hanem tegnap rajta vesztett a princ, valaki elárulta, nyakon csípték, aztán kikötötték a pellengérre. Ha ott jártál volna a vásártéren, megláthattad volna. Györnek rémledezett a tegnapi nap emlékeiből olyasmi, hogy csak ugyan látott valami népcsődületet a pellengér körül, mikor az úri társasággal ökrös szekéren arra mentek, de akkor nem ügyelt rá. Az ő bátyja lett volna az a már kézedi San Carlo. Kábult fejével mindent el lehetett ma hitetni. És most mi történik a bátyámmal? Hát, hogyha a malak ki nem tudja kaparítani a Lurdéha kezéből, bizony eljut abba a lakodalomba, ahol a Széló a menyasszony. Györgynek a szeme előtt kezdett vörös lenni a világ. Az járt a fejében, hogy ő a bátyát erőszakkal ki fogja szabadítani. Ez alatt eljutottak a kotlukéig. A kammezírer a legelső háznak az ajtaját felnyitotta, és azon bevezette Györgyöt. Aztán keresztül kasul hurcolta magával szűk folyosókon, csapóajtókon, rozoga lépcsőkön keresztül, míg egyszer azután egy olyan udvarba jutottak, amely körül volt falazva. Nem volt benne semmi kiárás. Csak egy kankalinos kút volt az udvar közepén, a kútostor le volt bocsájtva a kámbába. Kammezírer felhúzta a kútgémet, és beleállt a vederbe. Na most eresz le engemet, aztán szállj le utána. György úgy tett, ahogy mondva volt neki. Azon a kúton át volt a bejárás a Mirákel palotába. Egy föld alatti folyosó vezetett odáig, amelyből kőlépcsőzet kanyargott fel a csapóajtóig. Amint azt a fejével felemelte a kammezírer, előttük állt a csodapalota. A hajdani török tábori sütőház szilárd épület volt, aminőt a törökök hagytak hátra mindenütt, ahol ideiglenesen is letelepedtek. Egy nagy köröndöt képezett, melyben számtalan kemence száj tátongott körül. Hajdan kenyérsütő pestesek, most pedig válogatott vendégszobák. Néhány meg volt hagyva tűzhelynek, azokban lobogott a tőzek parázs. Láncra akasztott bográcsokban rotyogott a lakoma, amiben roppant fakanalakkal kavargatott egy-egy fél mesztelen alak. Egyik pestesből pedig kovácsműhely volt alakítva, ahol részkondérokat készítettek. Ezeknek a tűzlángja világította meg az egész palotát csodálatos lakóival együtt. A füst a nagy kéményen tódult ki, melyen a kupola végződött. Benn a köröndben úgy nyüzsgött az ember, mint valami országos vásárban. Nem volt már koldus jelmez látható. Divatos stutzerek udvaroltak felcicomázott mámzelleknek, és egy pár hegedű és klarinét zenéje mellett olyan szép menüettet jártak, mint akármely szalomban. A muzsikusok nem voltak már vakok, s a táncosok nem voltak sánták. És aki a kolont fennhangon kommandírozta, szintén nem volt ma siket néma. A hosszú asztalnál javában folyt a lakoma, és a bográcsból nagy cinkanalakkal osztogatták a húsos kását, amiben minden, ami jó és drága, össze volt főzve. Füge, mazsolaszőlő, szerecsendió és avas szalonna. Az asztal fönn ült a malach. Csak a férfiak ültek, a hölgyek a hátuk mögött álltak, ős arisztokrata szokás szerint, csak férfiak fején keresztül nyúlkáltak a tálba. Természetesen kés, villa, tányér nélkül, ahogy hajdan étkeztek a lovakkorban, midőn még erkölcsös Henrik rá nem diktálta az asztali rendet Bécs lakosságára. Volt ott mindenféle nyelven tartott beszéd, melyet mégis mindenki megértett. A tolvajok régen feltalálták a volapüköt. A kammezírer és a sírások, a sereghajtók lehettek már, éjfél után járt az idő. Az asztaltársaság nagy riadallal fogadta őket, és rögtön helyet szorítottak számukra a hosszú padon. Egyszerűen ment az, az egész padsor neki vetette a vállát egymásnak, aki a túlsó szélén ült, az lemaradt a padról, így jutott helyhez, az újon érkezett. No, kammezírer, mi hír a kielámból, kiállta az asztalfőről a malach. Jó hírt hozok, malach. Megtaláltam a rajkódat. Tudod azt, akit elvettek tőled az iltiszek, ráfogták, hogy lopott gyerek, itt hozom, ihol van. No hát, legényke, mondd, hogy ki az apád. György erre egész komoly orcával mondá. Az én apám Rákóczi Ferenc a fejedelem. Az vagyok én, a Rákóczi Ferenc, a nagy fejedelem. A te édesapád, szeretett szép rajkóm, csak hogy megkerültél, nézzed Bibást, hisz úgy hasonlít hozzá, mintha csak a szájamon köptem volna ki. Azzal összeölelte, csókolt a Györgyöt, s odaültette maga mellé a lócára. És György egészen meg volt elégedve, hogy már most hát ő rátalált az apjára, a fejedelemre, akihez őt a kutyás ember utasította. Ez az egész társaság, amelybe belecseppent, valami nagyon derék gyülekezetnek tűnt fel előtte, azután a másik társaság után, amelyből megugrott. A malach szakasztott olyan öltözetet viselt, mint az Aszfaleia nagymestere a maszkarádában. Csak hogy ez nem volt maskara, hanem igazi fejedelmi habitus. Büszke volt az apjára, de még az is ő rá. Jaj, de régen vártalak, szeretett rajkóm! Azóta, hogy a szegény anyádat is elvitte a devla, dikhetsz a más világra. Nem maradt más, csak a frálod, a csercsen. Az is úgy hasonlít hozzád, mintha egy fáról szakítottak volna. Aztán meg a mirikló. Hol van a mirikló? Bújj elő a sudból. Nézd, itt van a frálod, a kisebbik frálod. A mirikló azonban már elhagyta a vidám társaságot, és elment aludni az egyik kemencébe. Csak a két mesztelen lába volt ki belőle. Sehogy sem akarta meghallani, hogy a nevét kiabálják. Hé, te, sosoly, gyere elő az asztal alól. Eredj oda csikland meg a talpát, hogy ébredjen fel. Erre az intésre előbújt az asztal alól egy púrdé, akinek az egész öltözete egy piros nyakra való volt. Úgy tudott négy kézláb futni, mint a nyúl. Oda ment a pesteshez, és megcsiklanta a leánynak az egyik talpát. Arra az a másik lábával jót pofon rúgta. Húzd ki a lábánál fogva, kiállta rá Vajda. A sosoly szót fogadott, és kihúzta a leányt a kemencéből, minden rúg, kapálás, dacár. A mirikló lehetett valami 13-14 éves hajadon, valóságos cigány leány, csak egy ing volt rajta. Az is egészen Izabella színű, itt-amott szétnyílva. A bőre olyan, mint a barna bársony. Karcsú, macska, hajlékonyságú a termete, lányosan kifejlett bájakkal. Vékony ujjai, keskeny lábai, gömbölyű bokái. Szénfekete haja lelóg az arcába. Szemeit, mint az álmos macska összehúzva tartja, s a két öklével dörzsöli, úgy nyafog. Na mi kell, Mánó? Nem táncolok többet. Az apád lelkének sem táncolok, nincs lábam, nem találom, alhatnám. És kirán cigálta a kezeit a sosolyéból. Ekkor aztán maga a Vajda ugrott oda hozzá, s megfogta a kezét. Na te féna! Hát nem jössz, mikor hívlak? Itt a frálod? Erre a leány eltakarta mind a két kezével az arcát, s elkezdett jajgatni. Jaj, 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 vele álmodtam most. Azt láttam, hogy viszik a dolmánhoz. Sok-sok lurdok voltak. Eresz vissza, hadd álmodjam tovább, mi lett a csercsennel? No te bibas, nem a csercsen jött meg, hanem a jiló.
Jiló?
Erre rögtön felnyíltak a lánynak a szemei.
Nagy karika szemek.
És amint meglátta Györgyöt, nagyot sikoltott, mint a felriadt vadmadár. Oda rohant hozzá, ölébe vetette magát. Átkarolt a két szívós karjával, s elkezdte csókolgatni a szemeit, két orcáját, az ajkait. Csak úgy csattogott, cuppogott az a két vérpiros ajka. Jiló, kedves Jiló! Jaj, de szerettelek, amikor kicsi voltam.
Györgynek nem is esett rosszul ez a megtévedés.
Fogadta az ölelést, a csókot, hiszen testvércsók volt, cigánycsók volt, hazugság volt. És mégis mennyivel igazabb volt, mint az, amellyel ama tündér elbűvölte. Azoknak az áruló csókoknak az ámbra illatától egész beteg lett. Most ezek a hagymaszagú csókok kigyógyították belőle. Hoztak neki ételt és italt. Az italt nagy ezüst billikomban, sörbor pálinka összekeverve, a sült egész ürücomb ezüstálon hozzá dió csemegéül. Mirikló megtanította rá, hogyan kell a sültet 10 körömmel trancsírozni, ahol nem enged az inas rész, az ember a fogával harapja el. Aztán a féna a két kezével tömi a frál szájába a falatokat. Egyél, kedves Jiló! És minthogy a kenyérevés nem cigány szokás, diót esznek a hús mellé. Azt meg a fogaival törögeti, meg a féna a frál számára. Úgy eteti, mint a csóka a fiát. A muzsikusok odajöttek a hátuk mögé, és most már az ő fülükbe húzták a nótát, amihez a sosoly járta a rókatáncot. Az egész társaság örömét megzavarta egyszerre egy teljes lovag ornátusban megjelenő alak, púderes parókával a fején, koszperdel az oldalán, aki az ittas alakokat jobbra-balra taszigálva, mint aki itthon van, a Malachig furakodott. Ohó, Herterik, mi hírt hoztál, Herterik?
Elég rosszat.
A csercsent nem adták ki a Klemszből az én jótállásomra. Pedig a nemesi parolámon kívül még egy zacskó hamis Heller Richtigert is kínáltam az Iltiszeknek. Azt mondták, hozzak bizonyítványt, hogy a csercsen valóságos Google Franz, aki nem genfolni akart, amikor a diftelbe bezáratta magát, hanem Jámbor Krisztiáner, aki ájtatoskodás közben elaludt, és nem vette észre, hogy az ajtót bezárták. Gyorsan készítes, Malach, egy briefelt. Hol van a briefelvetszer? Kammezírer, te tudsz diákul. Diktáld neki az igazságot. Te meg, Malach, keresd elő a mölhi apátság pecsétnyomóját. Hajnal előtt készen legyetek vele, mert vásárnapján gyorsan ítélnek. A csercsen már ott van a síralomházban, s a nyakra valójának a vége Kavaller kezében. A Malach kioszta a parancsokat nyugodtan a szakértőknek a hamis bizonyítvány elkészítésére. Megálmodtam én azt, jaj, veszékelt Mirikló. Viszik a bátyámat a vesztőhelyre? De nem viszik, kiállta fel György. A mindenféle italok és indulatok keveréke egészen elkábítá a fejét. Nem engedem, hogy a bátyámat kivégezzék. Ezért még több csókot kapott Miriklótól. És a csókok még jobban feltüzelték. Fennhangon szólt oda a társaság közé. Nem engedjük azt a gyalázatot megtörténni familiánkon, a nemzetségünkön. Kiragadjuk a csercsent a poroszló körme közül erőszakkal. Feltörjük a börtönt, leöljük a strázsákat.
Ki jön velem? Én megyek elől. Adjatok egy kardot.
A malach az asztalhoz vágta a süvegét, s elkezdett jajveszékelni.
Jaj, 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 kedves, édes, drága, látós rajkóm! De megrontották az erkölcsödet azok a bárók. Micsoda veszekedő embert csináltak belőled. Nem való a kard a mi kezünkbe. Egyszer vett a cigány kardot a kezébe, azt is siratja, a keserves nagy idai nóta. Ne ugrálj, te ne rúgdaj! Nem megy te veled hadakozni az én 28 nemzetségemből egy se, mert ez mind szétszalad, ha egy lovas katonát meglát. Jaj, ides vírem, ülj le a becsületesebbik pofádra, majd elcsináljuk még ezt nálad nélkül.
De György nem engedte magát elcsillapítatni, egyre tüzelt.
No hát, megyek magam. Egy magam sem ijedek meg, 100 poroszlótól sem. Add ide a kardot, te, kinek hívnak.
Ez a lovak köntösű csavargónak szólt.
Ugye húzd ki a kardodat, s add oda neki, hogy menjen vele verekedni, mondá a malach a lovagnak.
Erre a vitéz úr nagy teketóriával kihúzta a kardját, s átadta Györgynek.
Nagy hahota lett belőle.
Az a kard fából volt.
Györgyöt ez a röhely egészen kiforgatta az eszéből. Odavágta a kardot az asztalra, s beleordított a kacajba. Hej, hej, hiszen ti zsebrákok vagytok.
Erre a szóra a kacagásból egyszerre dűordítás lett.
Zsebrákok? Ilyen díszes társaságnak azt vágni a fejéhez, hogy ők zsebrákok?
Így csak az erdőn csavargó tolvajokat csúfolják.
Hát te ugyan miféle jó madár vagy? Hadd nézzem meg azt az égre vigyorgódat, szólt a vén cigány, egy égő hasább fát kihúzva a bogrács alól, s annak a tüzes végével oda világítva az ifjú arcába.
Györgynek úgy rém lett, mintha ezt a sony vigyori pofát látta volna már valahol.
No, nem te vagy az a nyalka hajdú legény, akinek én tegnap megbillogoztam ott a ménesben a paripáját? Akit a kutyás mánum kifogott.
Csak hogy akkor bajuszod volt?
Igenis, az vagyok. Az a kutyás ember... Az én apámnak, Rákóczi Ferencnek a vezére.
Az a ménes is az én apámi.
Azért hoztak ide, hogy a mi vitéz bajtársaink felkapjanak azokra a lovakra. Aztán az apámmal együtt engemet meg a bátyámat a bécsi fogságból kiszabadítsanak.
Értek oda? Mindnyájan kaptok egy lovat.
Hagyd el már, csitítál társaságot, Pirano. Nem látjátok, hogy csúnyául be van rúgva szegény rajkó? Azt se tudja, hogy fiú-e vagy lány.
Eredj már aludni, te rákló!
Nem kell néked se kandó, se kúre!
Kell neked álom pecsenye.
Vidd magaddal, mirikló! Dugd be a száját, nehogy beszélni, mert lebeszéli a fejét a nyakáról!
Mirikló azt a formáját találta ki a szájbedugásnak, hogy egy pipát adott a frál szájába, amit az apja zsebéből lopott ki. Derék ezüst kupakos tajtékpipács, elvéve a vén kovács cigány kezéből az üszköt, azzal rágyújtott.
Áldott egy jószág az a pipa, nem hiába mondják, békepipa. Ez igazán kibékíti a haragos embereket.
Milyen okos dolog volna, ha a parlamenti praxisba behoznák a pipázást.
Az elnöknek ahelyett a nyavajás csengetyű helyett volna egy öblös tajték pipája. És mikor már nagy a haddelhad a tisztelt házban elővenni a pipáját, meg az acélkovataplót, kicsi holna rágyújtana. Egyszerre kívánt csend lenne a házban. Minden szónok követni a jó példát. Ez volna a klotűr.
Úgy történt itt éppen. A pipa gyújtásra lecsendesültek a felzajdult indulatok. Mindenki rágyújtott, csak akkor aztán lehetett csendesen tanácskozni, és sikerrel bíztató határozatokat hozni. A szerepek ki lettek osztva. Az elfogott csercsennek zsemjébe sütött finom ráspolyt juttatnak a kezéhez, amivel békóit lereszelje. Az őrséget mákonyos pálinkával elkábítják. A lovasok ménjeinek tüzes taplót dugnak a fülébe. Mikor az eszkort megindul, petárdát sütnek el az utcán, s aztán felgyújtják a vásári bódékat, és a tűzi veszedelem alatt lekapják a szegény bűnösök szekeréről a csercsent, azzal aztán usgye fóre, amerre nincs szája a világnak. György kezdett rájönni, hogy ez egy igen jól rendezett állam, amelynek minden életszerve tökéletesen egymásba talál. Ketten pipáztak egy pipából a miriklóval, ami úgy ment, hogy a mirikló odaült szemben a tértére. A frál szívta a pipából a füstöt, a féna felnyitotta kerekre a száját, és átszívta a füstöt, amit a bátyja karikákban eresztett ki a száján. A mirikló aztán ezt a füstöt megint a piros orjukain keresztül fújta a rákló szeme közé. Ezt az úridámák nem csinálják utána. Végre teljesen helyreállt Györgynek a hódolata, a hatalmas malach iránt, midőn az, a holnapi haditerv megállapítása után, elkiáltá magát uprepúpos, dologra minden ember, és egy éles hangú érc síbba háromszor belefújt. Erre a sivító hangra egyszerre abba hagyta az egész gyülekezet a mulatozást. A gavallérok és damoiselles sietve bújtak be a köröndött, sorban övező kemencék oduiba, ahonnan néhány perc múlva ismét előjöttek. Koldus rongyokban, mankóval, sántán, vakon, álsebekkel a tagjaikon. Ragyás, sárgalázos pofákkal, perselyel, zarándokbottal a kezükben, jámbor facipős barátok apácák képében, s eltünedeztek a titkos kiáratok között. Mégis nagy úr lehet az a malach, aki egy síp füttyentéssel mind a 28 nemzetségből egyszerre koldust tud csinálni. Bámulta őt. Büszke lehet az apjára. Ez az a valódi Rákóczi Ferenc, amilyennek őt Vammán a históriájában leírták. Így mondta el azt a Künzli Péter az examinálók előtt. A rablók tolvajok vajdája, a csőcselék fejedelme. És ő becsülte ezt a csőcseléket. Mennyivel derekabb emberek, mint akikből a társaság áll, amelyet elhagyott. Ezek csak a világi hatalom ellen csináltak szövetséget, de amazok az isteni hatalom ellen. Ezeknek a törvényei egymás védelmére szólnak, amazoké egymás megrontására. Ezek hazudják azt, hogy ők koldusok, vakok, sebesültek, viselős asszonyok, megesett hajadonok, amazok hazudják azt, hogy ők nagy hazafiak, ország zászlósai, bölcsek, istennők, ártatlan szűzek. Ezek irtóznak a vérontástól, gyávák, szemérmetlenek. Amazoknál kéj a vérengzés, dicsekedés a bűn, erény a döjf. Ezek a templom küszöbén vétkeznek, amazok pedig az oltár előtt. Ezek nem szentelik meg a házasságot, de megtartják. Amazok megszentelik, de öröm nekik, ha megtörhetik. Nem bánta a cserét. No hát, jíló rajkóm, csókolj kezet a dádédnak. Azután eredj aludni a fénád, majd lefektet. György úgy tett, megcsókolta a Pirano koromtól fekete kezét. Azután a mirikló megimádkoztatta, szépen letérdepeltette maga mellé, a már odáde. De csak odáig tudta, hogy add meg nekünk a mi mindennapi kenyerünket ma. Azután vetett neki ágyat bundából a jó meleg kemencébe, oda lefektette. Aztán maga is mellé feküdt. Hiszen az volt az ő frálja, ő meg annak a fénája. György úgy aludt késő reggelig, mint egy jó gyermek.